Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Ennek a sorozatnak két utolsó alkalma van hátra, ma az egyik és egy hét múlva a másik. Közeledik a húsvét, ezt tapasztaljuk is a szép időben, lehet, hogy kirándulni mentek sokan, azért vagyunk kevesebben. Na, nem hiszem, hogy valóban így lenne. Minden esetre örömünkre szolgál az, hogy a Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre énekkara is eljött. Ők énekelnek most az elején két nagy heti éneket, úgyhogy nem csak erre a mai előadásra hangolódunk, hanem a húsvéti ünnepkörre is készülünk, tehát nagypéntekre és a feltámadás ünnepére. Két nagy heti éneket fogunk hallani, egy Bach korált és egy másikat. A kórus vezető Cseri Zsófia.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit. Jól lehet hallani a hangot? Köszönöm, hogy eljöttetek meghallgatni. Tehát a mai témánk az az, hogy azt a feladatot kaptam édesapámtól, hogy arról beszéljek, hogy a gyerek vajon ajándéke vagy teher. Hát azoknak, akiknek kevés idejük van, közlöm, hogy ajándék, úgyhogy azok haza is mehetnek, akik egy kicsit részletesen szeretnének erről hallani tovább, azokat egy kis kirándulásra hívnám ebben a témában. Édesanyám, aki 5 gyereket szült és nevelt, sokszor hangoztatta, hogy a gyerekeinkkel nem tehetünk csak úgy akármit, nem a tulajdonaink. Istentől kaptuk őket kölcsön és megőrzésre. Istentől kaptuk őket ajándékba. És ez nagyon látszott minden mozdulatán, ahogy bennünket nevelt, ahogy velünk bánt, és éreztük a szabadságát is annak, hogy nem tekintett bennünket a tulajdonainak, nem tekintett bennünket az ő megvalósítandó álmainak. Tehát ki is a gyerek valójában? Nézzük meg, hogy látja a gyereket Isten igéje. A 127. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. És azt a szót, hogy boldog, úgy is lehetne fordítani, hogy áldott. Tehát áldott az az ember, akinek Isten gyerekeket ad. Úgyhogy Isten szándéka szerint legalábbis a gyerek nem csapás, hanem áldás. De mégis sokszor csapás lesz belőle. Nézzük meg, hogy mit mond Isten a gyerekekről. Hogy tekinti Isten a gyerekeket, hogy tekinti Isten az ő gyermekeit, az embert. Mert mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. A Biblia szerint az ember Isten szeretett báránykája. A bárány nem érdemli ki a pásztor gondoskodását. Isten nem úgy néz ránk, hogy állandóan azt lesi, hogy mit csinálunk rosszul, hogy aztán oda csaphasson egy kicsit, vagy oda üthessen a pásztor botjával, hanem gyönyörködik bennünk és szeret bennünket. Isten féltő szeretettel gyengéden bánik velünk, mert a gyermekei vagyunk, a báránykái vagyunk. Rengeteg ehhez hasonlót lehet olvasni a Bibliából, most csak egyetlen egyet emeltem itt ki, hogy mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Tehát olyan érzelmes, olyan költői ez, és Isten ihlette, Isten így gondol ránk, Isten nem a nagy szakállas, szigorú, megsavanyodott öreg úr, hanem így tekint ránk az ő báránykáira. Ott oldalt kigyűjtöttem, hogy mi mindent lehet erről tudni, hogy bánik velünk Isten, hát legeltet, karjára gyűjt, ölébe vesz, és szeliden terelget. De tovább is van. A Biblia szerint Isten szeretett gyermekei vagyunk. A Isten gondoskodását a Biblia gyakran hasonlítja a szoptató anya gondoskodásához. Ez azt is jelenti, hogy a szoptató anyától is ilyen gondoskodást tart természetesnek. Nyilvánvaló, hogy mint a bárány, ugyanúgy a baba sem tudja kiérdemelni az anya szerető gondoskodását. Tehát Isten irántunk való gyöngét szeretete és gondoskodása az nem azon múlik, hogy mi mennyi örömet okozunk neki, mi mennyire vagyunk ügyesek, aranyosak, szépek, jók és kedvesek. Hanem ez mind Istentől, Istenből fagad. Ő előbb szeretett minket. Ha mi őt szeretjük, aki őt szereti, csak azért szeretheti, mert Isten előbb szerette őt. A kisbabával kapcsolatos példából is rengeteget lehetne hozni. 2 gyűjtöttem ki. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztonságban helyeztél engem anyám emlőin. És ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én is titeket. Tehát ez az alaphang, ez az alaptónus, így viszonyul hozzánk Isten. Az, hogy mi hogy viszonyulunk a gyerekeinkhez, hogy mit teszünk, hogy mire használjuk ki azt az időt, amikor nevelhetjük őket, hogy mi a nevelési filozófiánk, azt is nagyon meghatározza, egyrészt az, hogy mit képzelünk Istenről, hogy milyennek gondoljuk őt, másrészt pedig, hogy a mi szemünkben ki a gyerek. Hogy mi mit gondolunk arról, hogy ki a gyerek. Úgyhogy nézzük meg, hogy a különböző szülő típusok, hogy gondolkoznak a gyerekről. Senki se szülő típus. De mégis ahhoz, hogy rend legyen a fejünkben, és össze tudjuk hasonlítani a dolgokat, mesterséges kategóriákat kell felállítani. Úgyhogy egyszerűség kedvéért állítottam fel én is három kategóriát, háromféle szülőtípust, akiket jól egymással össze lehet hasonlítani, és nyilván a való életben mindannyian valaminek a keveréke lehetünk. Tehát nézzük először, hogy a jutalmazó, büntető, a tekintély elvű szülő szerint ki is a gyerek. Ő szerinte a gyerek egy csiszolatlan gyémánt, embert kell faragni belőle. Majd én embert faragok belőle, biztos hallottátok már néhányan ezt. A jutalmazó, büntető szülő azt feltételezi a gyerekről, hogy önérdekvezérelt lény, és úgy működik, mint a patkány Skinner kísérletében. Ott van a jobb felső sarokban a patkány. Érdekelté kell tenni. Ha eltalálja a megfelelő gombot, ha azt csinálja, amit kell, akkor kap finom falatot. Ha nem azt csinálja, amit kell, ha nem találja el, akkor meg valami kellemetlenség éri, mondjuk egy apró pici áramütés. Itt nem erkölcsi dolgokról van szó, nem arról van szó, hogy az egyik a jó patkány az ezt csinálja, és a rossz patkány pedig azt csinálja, hanem Skinner meg akarta tanítani bizonyos dolgokra ezt a patkányt, és emiatt szabályokat hozott, és a patkány, hogyha a gyakorlatból elsajátítja a megfelelő szabályt, megtanulja, gyakorolja, alkalmazza, akkor megerősítődik benne az a viselkedés, amit a Skinner elvárt. Most, ha mi erkölcsös jó dolgokat ugyanilyen módszerekkel próbálunk a gyerekeinknek megtanítani, akkor nagy valószínűséggel ebből nem azt tanulják meg, hogy ez az erkölcsös és jó dolog, hanem azt, hogy így lesz nekik jobb, ha pedig nem ezt csinálják, akkor úgy lesz nekik rosszabb. A patkánnyal ez nagyon helyes, még egy jó kutyával is nagyon jó módszer így nevelni egy jó kutyát, mert a kutya a mi tulajdonunk, és arra való, hogy nekünk örömöt szerezzen, vadásznak arra való a vadászkutya, hogy jó vadászol, a családi kutya arra való, hogy senkire nem orogjon rá, hanem aranyosan sündörögjön mindenki körül, ne szedje ki a falatokat a gyerekek kezéből, stb. Stb. Tehát a kutya a miénk, és arra való, hogy nekünk örömöt szerezzen, tehát tulajdonképpen helyes dolog ilyen jutalmazással, büntetéssel tréningezni, kondicionálni a kutyát, hogy hadd tájékozódjon szerencsétlen, és hadd tudja, hogy mi az, amit elvárunk tőle, mi az, amit nem. A gyerek viszont nem ebből áll. A gyerek nem a mi tulajdonunk, és nem arra való, hogy megtanítsuk neki, hogy mi az, amit szeretünk, mi az, amit nem szeretünk, mi az, ami nekünk kellemes, mi az, ami nekünk kellemetlen. Nem ez a lényege a gyereknek, hanem vannak fontos dolgok, egy embernek a jellemét szeretnénk formálni jó esetben. És hogyha egy embernek a jellemét formáljuk, akkor fontos, hogy amit megtanul, az értse annak a lényegét belül a szívében, értse, tudja, és a külső vélemény, ami a mi külső véleményünk, az, hogy milyen jó, meg milyen rossz, az egy idő után belsővé váljon, és az ő saját jója vagy rossza legyen. Ezért ez a kondicionáló, skinneres megoldás, noha működik a viselkedés felszíne szempontjából, mégsem elegendő, amikor a gyerekeinket akarjuk nevelni. Jutalmazással és büntetéssel gondolja az ilyen tekintélyelvű ember, aki idáig jutott el a gyereknevelésben, hogy kondicionál, gondolja megerősíteni, hogy azt a viselkedést válassza a gyerek, amit ő kívánatosnak tart. Arról pedig szép lassan letegyen, amit nem tart kívánatosnak. Ha elég következetes, működik, és mégsem az a módszer, amit Isten nekünk adott, amit ő példáz. Az ilyen szülő, vagy az ilyen oroszlán idomár, mivel ő erősebb és okosabb, legalábbis el tudja hitetni az oroszlánnál, hogy erősebb, mint ő, meg tudja oldani, hogy az ő érdekeit sikeresen érvényesítse az oroszlánnal szemben. Ha a kicsi kutyát kicsikorában megneveljük, akkor hiába vannak nagy csattogó fogai, és hiába háromszor olyan súlyos, azt fogja hinni, hogy mi vagyunk az erősebbek, még azt is elhiszi némelyik kutya, hogy mi vagyunk az okosabbak, és azt fogja csinálni, amit várunk tőle. Tehát itt csak a következetesség hiánya lehet az akadály. Az ellenkező véglet az engedékeny szülő. Az engedékeny szülő szerint a gyerek ártatlan és tiszta, olyan, mint egy szép fehér papír. Tiszta lap. Ő az enyém, az én álmaimat tölti be, végre van egy ilyen cuki aranyos kisbabám, végre nekem is lehet, bármivel teleírhatom ezt a lapot. Úgy tűnik, mivel kevés a korlát, vagy sokszor egyáltalán nincsenek is korlátok, úgy tűnik, hogy ez a szabad demokratikus nevelés. Úgy tűnik, hogy toleráns. De ezen a ponton, mert a szülő magáénak tekinti a gyereket, és azt gondolja, hogy bármit ráírhat, sérti a gyerek személyes határait, sérti az emberi méltóságát, ő is, nem csak a tekintélyelvű szülő. A gyerek az engedékeny szülő szerint azt is ösztönösen tudja, hogy mi jó neki. Elég sok nevelési könyvben lehet ezt olvasni. Hogy nyugodtan hagyd, mert a gyerek érzi, tudja ösztönösen, hogy mi a jó neki, csak legyél ott és vigyázz rá. Nem az a dolgom, ha tekintélyelvű szülő vagyok, azt gondolom, hogy nem az a dolgom, hogy megváltoztassam és ráerőltessek dolgokat, hanem hogy segítsem a kibontakozását. Megvédjem a frusztrációtól, megvédjem a lelki nyomástól, megvédjem azoktól az emberektől, akik rá akarnak valamit erőltetni, akik farigcsálni akarják az én gyönyörűséges gyerekemet. Úgy is gondolkozhat egy ilyen szülő a gyerekéről, hogy olyan, mint egy érzékeny facsemete. Meg kell védenem a hótól, fagytól. Legjobb, ha behozom a szobába. Akkor olyan fa lesz belőle, amiben gyönyörködhetek, és biztos, hogy nem éri semmi baj. Azt nem kérdezi meg, hogy ez a fa vajon odakint jobban érezte volna magát a hóban és a fagyban. A gyengéd és következetes szülő szerint viszont, és zárójelben megsúgom, hogy ez lesz majd a mi jó példánk, ezt fogom használni, ezt a kifejezést, a gyengéd és következetes szülő a gyereket nem tiszta lapnak tekinti, mint az engedékeny szülő, nem is csiszolatlan gyémántnak, mint a tekintélyelvű szülő, nem vásott kölyöknek. A gyerek fejlődésben levő ember, akinek bizalmas kapcsolatra van szüksége. Nem tökéletes, mert még fejlődésben van. És ahhoz, hogy tudjon növekedni, ahhoz, hogy lehessen tanítgatni, ehhez szükség van arra, hogy bízzon, és hogy ne veszítse el a bizalmát. Átgondolt korlátokra és feltétel nélküli szeretetre egyaránt szüksége van. Tehát a szeretet, ami az engedékeny szülőnél megvan, korlát nélkül, és a korlát, ami a tekintélyelvű szülőnél megvan, szeretet kifejezés nélkül, ő is szereti, de nem fejezi ki általában úgy, hogy a gyerek azt értse is. Ez a kettő megvan, és egy bizonyos egyensúlyt alkot. A gyengéd és következetes szülő abban is hisz, hogy a gyerek a bizalmas kapcsolat közegében büntetés nélkül is tud tanulni. Na ez az a pont, ahol már rezeg a léc nagyon sok keresztény szülő fejében. A szülő biztonságot nyújtó vezető, aki felelős a gyerek testi, érzelmi és intellektuális fejlődéséért, és vállalja ezt a felelősséget. Nem gondolja, hogy majd a gyerek eldönti, mert a gyerek úgy is tudja, és úgy is megérzi, és azt se gondolja, hogy én nem értek hozzá, nekem sok dolgom van, pénzt kell keresnem, majd a bölcsöde, majd az óvoda, majd az iskola, ők tudják, ők a pedagógusok, én majd csak kritizálok. Nem, hanem felelősnek érzi magát, és mivel felelősnek érzi magát, ezért a döntéseket sem adja ki a kezéből. Tehát manapság hívőkörökben nem szokás a jogainkról és az emberi jogainkról beszélni, mert az olyan világias, olyan politikus dolog, pedig felelősségünk van a gyerekeink felé, és a felelősségünk néha még ezt a kis határt is át kell, hogy lépje, mert az, hogy a gyerekünk mit tanul az iskolába, mit tanul a gyülekezetben, mit tanul másoktól, az a mi felelősségünk. Nekünk kell tudnunk, és nekünk kell odafigyelni, hogy olyanoknak a kezébe adjuk, akik a megfelelő hatással vannak rá, vagy pedig, ha ellenkező hatással van rá, mert egy idősebb gyerekre már ez is jó hatással lehet, mert megismeri belőle a világot, akkor pedig tudom, és meg tudom bele beszélni, és a bizalmas kapcsolat talaján akkor is tudom, hogy mi zajlik a gyerekem fejében, tehát én vagyok a felelős, és vállalom ezt a felelősséget. A gyerek helye a családban. Hol van a gyerek helye a családban? A tekintély elvű szülőnek a családjában a gyerek az utolsó előtti helyen van, abban a családban, ahol kutya is van. Az üzenete a gyereknek az, hogy azt csinálod, amit mondok, mert különben. A férj általában így bánik a feleségével, a feleség a gyerekekkel, a nagyobb gyerek a kisebb gyerekkel, a kicsi gyerek meg a kutyával. Tehát a gyerek helye a hierarchia alján van, de úgy is mondhatnánk, hogy a táplálkozási lánc alján. A tekintélyelvű hierarchikus szülő a központi szerepet magának tartja. Majd később lesz szó a gyerekközpontú családról, ami nagyon divatos manapság, ez a család nem az. Itt megvan az úraháznál, és az nem a gyerek. A gyereknek az élménye egy ilyen családban az, hogy a szüleim tulajdona vagyok, azt csinálnak velem, amit akarnak, amit jónak látnak. Tehát meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van ez a szegény gyerek, de egy gondolat végasztalja, hogy egyszer majd én is megnövök, és akkor majd én fogok uralkodni. Tartozik a szülőnek valamivel, mivel is tartozik egy ilyen gyerek a szüleinek? Hát azzal tartozik, hogy legalábbis, hogy engedelmes legyen. Aztán sok gyereknek mással is tartozik, de az biztos, hogy azt várja a szülő, hogy engedelmeskedjen neki a gyerek. Ezzel az a gond, ezzel a családi felállással, hogy akin uralkodtak, aki azt szokta meg, az előbb-utóbb uralkodni próbál másokon. Az ő világában valaki vagy uralkodik, vagy rajta uralkodnak, és ki szereti, ha rajta uralkodnak, megpróbál később más kapcsolataiban olyan helyzetbe kerülni, ahol ő uralkodhat. Mert szerinte ez a rend a világban. Vagy felül vagyunk, vagy alul vagyunk. Ha elég erős személyiség, akkor sikerül is neki, akkor ő is uralkodni fog másokon. Ha gyönge, akkor pedig áldozat lesz általában, akin mások uralkodnak, és el fogja nyugodtan viselni, türelmesen el fogja viselni, mert megszokta, hogy ilyen az életrendje. Csak alá és fölé rendelt kapcsolatokat ismer. A sebezhetőség, a védtelenség és a kiszolgáltatottság érzéseire haraggal és erődemonstrációval reagál. Na most itt egy picit elkalandozhatnak a gondolataink a gyereknevelés közegéről a párkapcsolatok közegére. Érdemes mindig ezeket az áthallásokat párhuzamosan vezetni a fejünkben, mert ami a párkapcsolatban történik, az a gyerekkorban kezdődik általában. Tehát amilyen furcsa, nem kiegyensúlyozott helyzetben nő fel egy kisgyerek a családjában, annak azt vetíti ki, és azt próbálja alkalmazni a saját kapcsolatában is, mivel hogy azt ismeri neki, az a normális, még akkor is, hogyha megfogadja, mielőtt felnőtt lesz, hogy minden csak azt ne. Az ismerős felé vonzódunk. Hogyha egy ilyen ember, aki egy ilyen családban nőtt fel, és egyébként nagyon helyes, rendes, kedves, aranyos, intelligens, udvarias, és minden, de ha egy bensőséges párkapcsolatban kiszolgáltatottnak érzi magát, az érzelmeiről kellene beszélnie, vagy valaki megmond neki őszintén, kedvesen, bensőségesen, vagy mondjuk kevésbé kedvesen valamit, ami egy picit kinyit rajta egy olyan ajtót, amit nem szeretne kinyitni, akkor rögtön jön az erő demonstráció. Azt se tudjuk, hogy honnan jött ez a nagy vihar és égzengés, hát innen jött. Itt volt a forrása. Az ilyen gyerek, aki egy ilyen családban nő fel, az arra gondol, hogy vagy megszokom, vagy megszököm, és tényleg ez lesz, vagy megszokja, és nem fog lázadni a szülei ellen, hanem ő lesz a kis másolatuk, vagy ellene fordul, és akkor is mindent, amit csinál és gondol, eleinte azt fogja meghatározni, hogy otthon mit tanul, csak éppen pont annak az ellenkezője. Tehát nagyon erős a szülői hatás. Az engedékeny gyermekközpontú családban a gyerek helye a figyelem központjában van. A fontosság és orrend csúcsán. Mondhatni úgy is, hogy a piedesztálon. A játékokból épített torony tetején, ott a tévé, ott a sok játék. A szülők mindent megpróbálnak neki megadni, ami csak az ő fejükben a gyereknek örömet okoz. Hiszen az a lényeg, hogy boldog legyen a gyerek. Az a cél, hogy boldog legyen. A szülő úgy érzi, hogy ő van a gyerekéért. Az előző helyzetben a gyerek volt a szülőért, itt a szülő van a gyerekért. Biztos ismertek olyan gyerekeket, akiknek az a meggyőződésük, hogy értük kelt fel a nap. És a szülők azok igazából háztartási alkalmazottak. Nagyjából ilyen helyzetben szokott ez előfordulni. A párkapcsolatra nézve ez sem egy nagyon előnyös helyzet. Amíg az előző családban a tekintély struktúra legalább némi külsődleges rendet produkált, katonás rendet vágott ott az, aki fenntartotta ezt a tekintély struktúrát, ebben a családban tárgyalás van. Egyezkedés van, győzködés van, könyörgés van. Egy szülő képes egy 2 éves gyereknek könyörögni, vagy egy 3 éves gyerekkel komoly tárgyalásokat folytatni. És ha máshogy nem tudja az akaratát érvényesíteni a szülő, aki néha úgy érzi, hogy azért mégiscsak valahogy kéne, akkor érzelmileg kezd el manipulálni. Mert a fenekére ugye nem üthetünk, hát mit csináljunk? Akkor azt mondja, hogy ha ilyen vagy, akkor nem szeretlek. Vagy ezt fogja kifejezni. És nem gondolom, hogy ez kevésbé kegyetlen módszer. A gyerekközpontú engedékeny családban a gyerek élménye, hát úgy gondolnák, hogy Eldorado, én biztos úgy gondoltam volna gyerekkoromban, mert nálunk azért nem ez volt. De nem, nem egy Eldorado. Elég nyomasztó lehet a szüleim megvalósult álmának lenni. Elég nyomasztó lehet az, hogyha tartozom a szüleimnek az ő megvalósult álmaival. Bizonytalanság és szorongás kíséri. Ott fent a magasban, a toronyban, amikor a szülők lesik a kívánságát, és elvárják tőle, hogy boldog legyél, ha fenét eszik is, agyon dolgozom magam, mindent értet teszek, legyél boldog. Ott fent abban a magaslatban, a légüres térben van, korlát és biztonság nélkül nem tudja élvezni azt a helyzetet. Nem tudja élvezni a magaslati levegőt. Úgy érzi, hogy a szülő igazából nem törődik vele eléggé, nem szereti eléggé, mert nem nincs megértve, nem az ő személye, nem az ő lelke, nem ő maga a fontos, hanem az, amit képvisel a szülő számára. Azt gondolja, hogy azért nincsenek korlátok, mert valahogy mégsem elég fontos. A korlátok nélkül felnövő gyerek egyre bizonytalanabbul érzi magát. Képzeljétek el, ezeket a függő folyosós házakat biztos mindenki járt már olyanban, én olyanban nőttem fel. Amikor ott a függő folyosó, akkor a gyerekek boldogan rohangálnak és bicikliznek ezen a, nem tudom, körülbelül ilyen széles lehet egy ilyen folyosó, akármilyen, akár hanyadik emelet, második, harmadik emeleten, simán nincs semmi gond. De ha elképzeljük, hogy hiányozna onnan az a korlát, amin addig is át lehetett látni, akkor az ember rögtön úgy érzi, hogy itt a fal mellett kell lapulva elhaladnia, nehogy leessen. Tehát amikor nincs korlát, akkor az ember nem szabadabbnak érzi magát, hanem bejebb húzódik. Akkor nem mer szabadon játszani, vagy hogy lehet focizni egy olyan udvarban, aminek nincs kerítése. A kerítés az nem csak korláthoz, hanem szabadságot is ad, mert belül szabadság van. Nem kell védekezni, nem kell odafigyelni, nem kell nézni a határainkat. Vagy egy országnak is, ha jó erős a határ, megvan a védelem, akkor benne az országban békesség van, és szabadság, és nyugalom. Ha nincs határ, nincs védelem, akkor mindenki kapkodhatja a fejét, hogy mikor jönnek a repülők. Tehát ilyen a helyzete egy ilyen gyereknek. A bizalmas kapcsolatra épülő családban hol van vajon a gyerek helye? Ez a család nem szülőcentrikus, de nem is gyerekközpontú, hanem, hogyha hívő emberekről van szó, akkor Istenközpontú. Azt mondja a Biblia, hogy ahol a kincsünk van, ott van a szívünk is. Ha szeretjük a gyerekeinket, de nem belőlük szipúzzuk a boldogságunkat, nem nekik kötelessége engem boldoggá tenni, hanem Istentől várom, hogy boldog tegyen, akkor szabadon tudom őt szeretni, és enélkül a nyomasztás nélkül tudom megadni neki azt, amire szüksége van. Hol van a gyerek helye? Először a szülő ölében van, később pedig a saját életében. Nem az én álmaimban, hanem abban az életben, ami az ő sajátja. És amire miután a kölcsönszerződés lejárt Isten és közöttem, amire felszabadítom, hogy tessék itt a te életed, én továbbra is gyönyörködöm benned, és élvezem, hogy szabad vagy, nem vagy hozzám kötve. A szülők, a két szülő egy ilyen családban nem egymásnak alárendelt viszonyban van, hanem egységben. A Bibliában az a szó, amivel az atya, a fiú, Jézus és a Szentlélek kapcsolatát leírja a Biblia, az a szó, hogy egység, az úgy hangzik héberül, hogy ehád. És ez egy többes számú egységet jelent. Ez azt jelenti, hogy olyan, mint egy fürt szőlő, hogy mindenki külön-külön egy szőlőszem, nincsenek összeturmixolva, de mégis egyet képeznek. És a két szülő így van a családban. Nem így, meg nem úgy, meg nem mindenféle más módon, hanem együtt, egyek, de másmilyenek. És így vannak együtt a családban a szülők, és nem is egymástól függnek, nem is egymást vegzálják, nem is egymással vannak hatalmi harcban, hanem Istentől függnek. Isten van fölöttük, a társuk mellettük, a gyerekeik pedig az ölükben. A családi viszonyokra így nem az egymáson való uralkodás, nem is az egymás kihasználása, hanem az együttműködés és az egymás különbözőségének az elfogadó tisztelete jellemző. Az is, hogy különböző az érettségi fok. Egy ilyen családban a gyerek lehet gyerek, mert a szülő nem téveszti össze a gyerekes hülyeségeket a rosszasággal. Az elevenséget nem fogja büntetni. Amikor egy gyerek fiú, és nem úgy viselkedik, mint egy kis hölgy, azt nem fogja neki bűnéül felróni az a szülő, hanem elviseli, mert aki gyereket szül, annak néha az ebéd nem olyan nyugalmas, néha a főzésnél valaki mást kell kerülgetni, de így van ez jól. Mert a gyerek gyerek. A bizalmas kapcsolatra épülő családban a gyerek élménye az az, hogy Istené vagyok, nem a szüleim tulajdona. Tehát felelősséggel, szeretettel és tisztelettel bánnak velem. Lehet, hogy furcsa ez, hogy tiszteljük a gyereket, lehet, hogy túl modernnek hangzik, de nem az. Mindenkit tisztelni kell, tisztelnünk kell egymást, mindannyian egymásnak tisztelettel tartozunk. És a gyerek nem onnan fogja megtanulni a tiszteletet, hogy parancsoljuk neki, és elvárjuk tőle, és megbüntetjük, hogyha nem viselkedik tisztelettel, hanem hogyha mi is egymással tisztelettel bánunk, sőt, még vele is, akkor ez lesz a nagyfiús és a nagylányos, és ez lesz a felnőttes. A tisztelettel való bánásmód eleinte nem fog neki menni, mert még gyerek lesz, és gyerekes, és szépen lassan belenő. De ha nem, akkor hiába mondjuk, nem fog működni, vagy ha működik, akkor nem belülről fog fakadni, hanem félelemből. Az a gyerek, aki ebben a családban van, az nem érzi úgy, hogy tartozik. Se az engedelmességgel, se pedig a szülő álmaival. Tehát nem tartozásból lesz engedelmes. Engedelmes lesz, vége felé erre is kitérünk, de nem tartozásból. Úgy érezheti, hogy szabad. A szabadságom korlátja az Isten iránti szeretetem és másoknak a szabadsága. Azon belül, a korlátokon belül szabad vagyok az életem, az Istené, és azon a szüleimhez viszonyítva az életem az enyém. Ismerem és szeretem a szüleimet, kezdem megismerni Istent, tisztában vagyok az irányadó mértékkel, tehát hogy mi a helyes, hogy ők mihez tartják magukat, és rám vonatkozó korlátokkal is. És itt is zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy az a szülő, aki így gondolkozik, az nem a gyereke számára fog szabályrendszereket kidolgozni, hanem elsősorban maga számára. És azok az a néhány szabály, ami van a családban, az mindenkire vonatkozik, és a szülő jár elől benne. És akkor ugyanaz lesz, hogy a gyerek belenő. Szabad akaratomban érzi ez a gyerek, dönthetek, és vállalnom kell a döntéseim következményét is. Legközelebb a fegyelmezésről lesz szó, és a fegyelmezéskor a döntésről és a döntési szabadságról, meg a döntések következményéről sok szót fogunk ejteni, mert az lesz a gyakorlati dolog. Itt most az elméleteknek a megalapozása történik, de ez is egy nagyon fontos tényező. A családban megismerhetem az egymástól való függő és a meghitt kapcsolat és a bizalom élményét. Na, megint gondoljunk a párkapcsolatra és a felnőttre. Az a gyerek, aki megismerte, hogy milyen a bizalom és a meghitt kapcsolat élménye, az tudja, hogy mit várjon el attól, aki körülötte kering és megpróbál kedves lenni az ő szemében. Tehát annak sokkal kevesebb az esélye, hogy valami szerencsétlen, neurotikus párkapcsolatba belekeveredik. Mert tudja, megvan az élménye, a képe, hogy milyen az egészséges kapcsolat, magával hozza a fejében, és érezni fogja, hogy itt valami nem stimmel. Ha nincs meg ez, akkor ez is egy veszély, aminek véletlenül tesszük ki a gyerekeinket. Nem kéne, mi vagyunk a felnőttek. Az ilyen gyerek önbizalommal és szívesen köt kapcsolatokat, és ugyanakkor észreveszi, ha valaki sérti a határait. Az ilyen gyerek tudja, hogy ő kijelölheti a saját határait. Tud nemet mondani. Tudja, hogy mások tisztelettel tartoznak neki, mivel hozzászokott ahhoz, hogy ő vele otthon is tisztelettel bánnak. Pihenésképpen egy papagájról szeretnék nektek mesélni. Egy magányos hölgy elment az állatkereskedésbe, hogy beszélő papagájt vegyen magának. Az eladó mutatott is neki egyet. 3 nyelven beszél. A hölgy boldogan vitte haza a madarat és a kalitkát, de a papagáj egész nap nem szólalt meg. Másnap visszament az üzletbe. A beszélő papagáj meg se szólal, panaszkodott az aggódó hölgy. Vegyen neki egy tükröt, azt talán segít, mondja az eladó. A papagáj belenéz a tükörbe, de továbbra se szólal meg. A hölgy másnap ismét visszamegy a boltba. Vegyen neki létrát, azt talán segít, mondja az eladó. Hölgy megveszi a létrát, beszereli a kalitkába, papagáj fellépeget a létrán, belenéz a tükörbe, de továbbra se szólal meg. A hölgy vissza a boltba. Vegyen neki hintát, attól biztos megszólal, mondta az eladó. Ha most se szólal meg, visszahozom, mondja a hölgy. Hazaviszi a létrát, beszereli, a papagáj fölsétál a létrán, belenéz a tükörbe, és aztán holtan esik össze. Néhány nap múlva, valahol az utcán, jártában, keltében a hölgy összefut az eladóval, az eladó megkérdezi tőle, na, mi újság, megszólalt a papagáj? Jó volt a hinta? Jól működött? A hinta az tényleg jól működött, az bevált. Megszólalt a papagáj. És mit mondott? Azt mondta, hogy hát madáreleséget nem árulnak abban a boltban. De utána sajnos holtan esett össze. Hogy nevel a tekintélyelvű szülő? Tekintélyelvű szülő túlhangsúlyozza a fegyelmezést és a szabályokat. Kontroll alatt akarja tartani a gyerekét. Kondicionál és idomít, úgy, mint az a kedves cirkusz idomár ezekkel a nagyszerű kutyákkal. Jutalmaz, hogy megerősítse, amit kívánatosnak tart, és büntet, hogy elvegye a gyerek kedvét a helytelen viselkedéstől. Hogy nevel a tekintélyelvű szülő? Büntetés a valódi erkölcsi fejlődés útjába áll. Itt most egy büntetett kislányt látunk, és látjuk, hogy valahogy nem vette nagyon a szívére a helyzetét. És hosszú távon nem a jó szeretetét, hanem az önérdek vezérreltséget erősíti meg a gyerekben. Mire is gondol ez a kislány, amikor ott áll a sarokban? Vajon arra gondol, hogy mit tett, és miért nem volt helyes az, amit tett? Az igazi kérdés valószínűleg az lesz a fejében, hogy hogy kerülhetem el, hogy megint elkapjanak legközelebb. Hogy lehetek ügyesebb. Természetes, ebben a Skinnernek nagyon igaza volt, a patkányos Skinnernek, természetes, hogy az ember tényleg a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Nem azon gondolkodik, hogy miért nem kellett volna valamit csinálni, amit csinált, hogyha nem erre hívják fel a figyelmét. Éppen ezért, noha működik, de nem a jó irányba vezeti a gyereknek a lelkületét az ilyenfajta nevelés. A nevelés igazi célja ugyanis az volna, hogy ne akarja legközelebb megtenni azt a dolgot, mert árt vele másoknak. Márha az okos szülő azokat a dolgokat választja ki, és azokra a dolgokra reagál korlátokkal, ami például másoknak árt, és nem pedig mindenre, ami gyerekes és kellemetlen neki. A jutalmazás és a büntetés tehát puszta kondicionálás és idomítás nem fogja elérni azt a célt, amit szeretnénk vele, azt el tudjuk érni következetesen, hogy emberek közé lehessen vinni a gyerekünket, ami egy darabig működik is, de hosszú távon semmilyen foganatja nem lesz. A lelkiismeretre nem fog hatni, márpedig hosszú távon, tinédzserkorban és felnőttkorban az a lényeg, az a maradandó. Felnőttkorban már kit érdekel, hogy annak idején hogy köszönt a nagymamának a gyerek, de az, hogy a lelkiismeretében mi van, akkor már az lesz a fontos. Tekintélyelvű szülő, itt ugyanarról a szülőről látunk két képet, az egyik munka közben, a másik, amikor pihen. Tehát túlhangsúlyozza a fegyelmezést és a szabályokat, irányítani akar, és ez a lelkület, ez a személyiség jól működik a katonaságnál, de a családban nehéz beleélni. Mert a tanulás feltétele a családban a bizalmas kapcsolat. A szülői tekintélyre alapozott családban természetes lesz a hatalmi harc. A gyerek lázad és küzd a saját autonómiájáért, a saját függetlenségéért, azért, hogy ő ki. És azt az egészséges dolgot, hogy kijelöli a saját határait, sajnos ebben az esetben arra kényszerül, hogy a szülővel szemben jelölje ki. Tehát ez a fajta kondicionáló, viselkedést tréningező nevelés, ez a gyereket arra ösztönzi, hogy ne a szülővel egy csónakba elvezzen, hanem szembeforduljon vele, és vele szembe jelölje ki a határait. Ráadásul a szülő, hogyha az ő fejében csak olyan fogalomban, hogy engedelmes és engedetlen, akkor az ilyen határkijelölésekre is úgy fog reagálni, hogy engedetlen voltál, tehát most büntetést érdemelsz. Tehát igazából egy egészséges törekvést farigcsál le a gyerekében tudatlanságból. Azt üzeni a gyerekének, hogy azt csinálod, amit mondok, különben megnézheted magad. Most miben más a kapcsolatra épülő következetes nevelés? Ami most következik, lehet, hogy nem sok embernek fog tetszeni, lehet, hogy olyan, mint egy nagy rosszagú vitamin, amit mégis le kellene nyelni. Minél jobban támaszkodsz a szülői tekintélyedre, annál kisebb hatással vagy a gyereked lelkületére. Nem mondtam, hogy nincs szülői tekintély, azt sem mondtam, hogy nem jó. Csak nem ez az az eszköz, amire a szülőnek támaszkodnia kell. Amit a történelem a hatalomról tanít, ugyanazt tanítja a pszichológia a bizalomról. Akin uralkodnak, az uralkodni akar. Gondoljunk csak Napóleonra, aki kicsike volt, és kiskorában sokat kellett neki küzdeni azért, hogy érvényesülhessen. Akinek kevés a hatalma, az hatalomra tör. Aki más áldozatává válik, az maga is hajlamossá válhat áldozattá tenni másokat, ha elég erős hozzá. Akivel erőszakoskodtak, az maga is erőszakkal lépett fel másokkal szemben. Akit bántottak, az bántani akar. Ez a természetes reakció. Visszaadjuk. Vissza akarjuk adni a dolgokat. Akinek visszaéltek a bizalmával, az pedig nem bízik, de alkalomattán ő az, aki gyakrabban visszaélhet mások bizalmával, mint az, aki olyan ember, aki megszokott másokban bízni. Aki viszont bízhatott, mert megértésre és megnyugvásra talált a családjában, otthon, ez neki, az a számára a normális, az hajlamos arra, hogy a bizalmat is előlegezze másoknak. És itt is érdemes ezt alkalmazni a párkapcsolatokra, sőt, akár még az üzleti életre is. Mennyivel jobb egy olyan üzletember, aki előlegezi a bizalmat, és olyan szempontból tárgyal, mint az, aki annyira túlbiztosítja magát, hogy nem lehet vele semmiben megegyezni. Úgyhogy nagyon sok mindent, nagyon sok irányt megszabunk a gyerekeknek, a gyerekeink számára, amikor otthon neveljük őket a kis fészekben. Hogy nevel az engedékeny szülő? A mai generáció általában azért annyira engedékeny, nem mindenki, de nagyon jellemző ez azért, mert túlreagálunk a szüleink tekintélyelvűségére. Tehát ez egy, a hinta az egyik irányba lenged ki, és aztán nem állt meg középen, hanem ugyanazzal a lendülettel átment az ellenkező szélsőségbe. Tehát félreértelmezi a szeretetet. Mindent meg akar adni a gyerekének, amit ő nem kapott meg, és mindent meg akar neki engedni, mert az volt az élménye, hogy neki kevés dolgot engedtek meg. Nem akarja korlátozni a gyereke viselkedését, mert őt esetleg túl korlátozták. Kerül minden összeütközést a gyerekkel, mert elege volt neki abból, hogy állandóan vegzálták otthon a szülei. Hiányoznak a határozott és következetes korlátok, és az ilyen gyereknek nehéz, hogy tisztelje a szüleit, és bízzon bennük. Amikor egy gyerek megszületik, akkor természetes, hogy rajong a szüleiért az iciri-piciri gyerek, az egy éves, a másfél éves, a két éves is még valamennyire. Csillog a szeme, és mi vagyunk a világ közepe a számára. Tehát egyszerű a helyzet, úgy tűnik, mert így indul az élet, ezzel az előlegezett hatalmas bizalommal, és tisztelettel, és rajongással indul. De aztán nehézé válik, és elkopik, elhasználódik ez a bizalom. Az olyan szülő, aki sírva könyörög, és kérlel, és kétségbe van esve, nem tud mit tenni a gyerekével, nem tudja kordában tartani, azt a gyerek is érzi, hogy a szülőnek valami baja van, és a gyerek is érzi, hogy a szülő nem tud megbirkózni ezzel a helyzettel, amivel pedig neki kellene. Úgyhogy a gyerek nem örül, ha nem tiszteli a szülőt, mert ő is arra vágyik, hogy tisztelhesse és bízhasson benne, de nem fogja, mert ennek feltételei vannak. Méltónak kellene maradnia a szülőnek ahhoz, hogy a gyerek, ahogy növekszik és fejlődik és okosodik, továbbra is megmaradjon az a kezdeti bizalom, ami az elején még megvolt. Az engedékeny szülő tulajdonképpen engedélyt kér a gyerektől ahhoz, hogy nevelhesse őt. És ahhoz, hogy az, hogy a büntetés is, meg a határok is hiányoznak, az azt eredményezi, hogy szabadjára engedődik a káosz. A gyerek tudja, hogy a vezető szerep nem neki való. Az egy nagy tévedés, hogy azt gondolja valaki, hogy a gyereknek a teljes szabadságra van szüksége, és nem kell neki vezető. A gyerek azt várja a szülőtől, hogy vezessen, és hogy legyen határozott, és nem esik neki jól, hogyha olyan nagy a szabadság, hogy nincs semmi korlát, mert akkor nem tud focizni. Miben más a kapcsolatra épülő következetes nevelés? Arról már volt szó, hogy a büntetés az nem a legjobb megoldás. A büntetés már szittam. Hát akkor mi a csoda van? A büntetést elveti, mert Jézus sem büntet bennünket, de a határokat és a korlátokat megerősíti. Nehéz, mert nagyon kevesen vagyunk, akik a szüleinktől jó mintát láttunk otthon. De ott van Jézus, mint példa. És tényleg gyakorlatilag ott van Jézus, mint példa. Ez nem egy ilyen vallásos kiszólás, mert ilyen helyen vagyunk. A minta Jézus, aki életét adta a kereszten, ezzel mit intézett el? A büntetést. Mindannyiunk számára elintézte az összes bűnünk, ami régen volt, meg ami most van, meg ami még lesz, annak az összes büntetését elintézte. Tényleg fájt neki, tényleg szenvedett, és elég volt, és hatott. Tehát amit Jézus tett a kereszten, az elég volt a bűneinkért. És lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy a kisgyereknek a kis bűnei azok még plusz büntetést is érdemelnek, de ez nem így van. Mit tett még Jézus? Tanítványozott, tanítványozta a tanítványait. Egyszerre fejezti feltétel nélküli szeretetet Jézus, és állít fel biztonságos korlátokat. Szeret és fegyelmez. Egyensúlyban van a szeretet és a fegyelmezés. A feltétel nélküli szeretet nem feltétlenül egy babusgató és olvadós szeretet mindig, az is lehet. De azért feltétel nélküli, mert nem lehet elveszíteni. Ez nem egy olyan szeretet, amivel lehet manipulálni. Nem egy olyan szeretet, amit mézes maccagként lehet a gyerekek előtt lóbálni, hogy Ha aranyos vagy, akkor szeretlek, és akkor olyan dolgokat csinálok veled, ami a szeretetre jellemző. Ha pedig nem vagy aranyos, akkor pedig megvonom tőled azokat a dolgokat, amik a szeretetre jellemzőek. A szeretet nem egy ilyen játék. Amikor így játszunk a szeretettel, akkor az azt jelenti, hogy a gyerekünk elbeszíthetőnek érzi a szeretetünket. A feltétel nélküli szeretet, Jézus szeretete olyan, amit nem lehet kiérdemelni, és elveszíteni sem lehet, az adott. És a gyerek iránt a szülő szeretete ilyen adott szeretet kell, hogy legyen. Ami mindig az övé, akkor is, ha nagyon cuki, meg akkor is, ha nagyon förtelmes. Akkor is, hogyha olyat csinál, ami nagyon fáj, akkor sem fogok megsértődve bevonulni egy szobába, és becsukni az ajtót, vagy nem szólni hozzá. Mert ezzel azt fejezem ki, hogy most nem szeretlek, most nem akarok veled beszélni, most nem akarlak látni. Akkor sem fogja büntibe küldeni a gyereket, bezárni a szobájába, vagy elküldeni valami sarokba, mert az is azt jelenti, hogy most szakítsunk egy kicsit, mert most nem bírlak elviselni. Nem jutalmaz büntet tehát ez a szülő, hanem időt tölt, mint Jézus a tanítványaival, modellez, tehát saját maga számára tartja elsődlegesen követendőnek azokat a dolgokat, amiket követendőnek tart, tanít és kijavít. Időt tölt, modellez, tanít és kijavít. Az az attitűdje, azt fejezi ki a gyerek iránt, hogy szeretlek, pedig ismerlek. Párkapcsolatban is nem az a legnagyobb szeretet, amikor az szeret bennünket, aki ismer, aki aztán tényleg tudja viselni dolgainkat? Ha tévébe szerepelnék, és valaki rajongana értem, akkor persze nem tud rólam semmit. Hát ez nagyon jó. Jó vicc, de ha igazán ismer, amit a férjem tud rólam, amiket ő tapasztalt, és ő még mindig szeret, az már valami. Vagy amit az anyukám tett értem, azok után, amiken napról napra keresztül ment, amikor kicsi voltam, az már valami. Mert ő nem azért szeretett, mert olyan aranyosnak látott mindig, hanem adott volt a szeretete. Azért, mert én voltam a gyereke, és kész. Szeretlek, pedig ismerlek. Ezt érdemes megjegyezni. Ha semmi más nem visztek magatokkal, csak ezt az egyet, akkor ha egy dologra van nagy kapacitás, akkor ez maradjon meg, és ez a gyerekekkel is, meg a párkapcsolatban is nagyon jó iránymutatás. És ehhez az is tartozik, hogy és azt teszem, ami jó neked, akkor is, ha kényelmetlen a számomra. Isten is így nevel bennünket, erős a szeretete, és erősek a korlátai. Ha ránéztek arra a képre, Jézus függ ott a kereszten, szeretett minket, ő szeretett minket előbb, és messze-messze túlment azon, ami neki kényelmes volt, hogy bennünket megmentsen, megszabadítson, és hogy vele lehessünk. Visszatérve a papagájra. Mi szülők gyakran nem arra figyelünk, amire tényleg szükségük van a gyerekeinknek. Minden tőlünk telhetőt igyekszünk nekik megadni. Nevelési módszereket keresgélünk. Lehet, hogy itt is néhányan azért jöttek el, hogy hát, ha most végre egy 10 lépéses tuti módszert hallanak, ami aztán tényleg működni fog. Előadásokra járunk, könyveket olvasunk, fejlesztjük a gyerekeinket, igyekszünk őket mindennel ellátni. Anyagi nehézségeink ellenére is megvesszük nekik még azt is, meg még azt is. Aggódunk az iskolai osztályzataikon, azon gondolkozunk, hogy vajon inkább zenére járassuk őket, vagy inkább nyelvet tanuljanak. Az aggaszt minket, hogy nem viselkedik elég illedelmesen. És közben nem a papagájunk, hanem a gyerekeinkkel való bizalmas kapcsolatunk hal éhen. Szeretnénk, ha jól éreznék magukat a gyerekeink, amikor velünk vannak, és szeretnénk, hogy sikeresek és boldogok legyenek az életben is. De vajon mind múlik az, hogy örömünk legyen bennük? Az, hogy azon, hogy a bizalmas kapcsolatunkat mennyire tudjuk velük megalapozni és tovább építeni. A bizalmas kapcsolat. Ez a nevelés kulcsa, ez a nevelés alapja, és hogyha az nincs meg, akkor papolhatunk, amit akarunk, és rátalálhatunk az interneten a legeslegtutibb, egyedül működő 10 lépéses gyereknevelési módszerre, és tökéletesen betarthatjuk, és akkor se fog működni, hogyha nincs meg alatta a bizalmas kapcsolat. Jó hír! A kicsi gyerek szomjazik a veled való bizalmas kapcsolatra. Számára te vagy a világ közepe. Itt van egy anyuka, aki szeretne otthon kitakarítani, és lám-lám, a kisgyerek is ott akar lenni, ahol ő van. Emlékszem, nekem is némi nehézséget okozott, amikor kicsik voltak a gyerekeim, mert állandóan ott voltak a lábam alatt, bármit akartam csinálni, mindig ott belebotlottam valamelyikbe. De ez a normális, ez a természetes, ez az, aminek örülni lehet, hogy ha velünk akarnak lenni. Ez az adott, ez az, ahonnan indulunk. Milyen jó lenne, mennyire örülne sok szülő, hogyha a kamasz gyerekét is ott kellene kerülgetnie, mert abban is állandóan belebotlana a konyhában. És milyen kevés szülőnek adatik meg az? Még a fürdőszobába is nehéz volt úgy elmennem annak idején, hogy kapja 2-3 perc szabadidőt, mert a gyerekek nem értették, hogy akkor miért nem lehetnek velem. Bizalmas kapcsolat. A gyerekek azt élvezik a legjobban, hogyha a szüleikkel együtt lehetnek. Itt is ez az apuka éppen játszik a gyerekeivel, de ha takarítana, vagy ha fűrészelne, vagy ha az autót mosná, a gyerekeknek az is ugyanolyan szórakoztató lenne, mert nem az a lényeg, hogy mit csinálunk velük, hanem az, hogy együtt lehetnek velünk. A kicsi gyerek számára te vagy a világ közepe. Olyan akar lenni, mint te. Itt látszik, hogy ez a gyerek nagyon büszke arra a förtelmes szemüvegre, mert ő olyan, mint az apukája. És ez a gyerek is nagyon büszkén viseli azt a szerkót, amit az apukája. Érdemes néha odafigyelni, oda nézni, néha vannak érdekes dolgok is. A nevelés, példa Jézus és a tanítványai, modellezést és utánzást jelent. A tanítvány a mesterét másolja. Krisztus példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek, mondja az 1 Péter 2.21. Tehát a gyerekek utánzással tanulnak, függetlenül attól, hogy a szülők vagy a pedagógusok milyen tanítási vagy fegyelmezési módszereket vetnek be a nevelés során. Nem hallja, amit mondunk, hanem azt fogja csinálni, amit lát. Az összkép azt fog ráhatni. Hiába mondja a szülő, hogy azt csináld, amit mondok, és ne azt, amit csinálok, teljesen mindegy. A gyerek azt fogja csinálni, amit lát. A gyerek úgyis abból és csak is abból tanul, amit lát. A modellezés, a nevelés lényege. És a kapcsolat. A bizalmas kapcsolat segítségével tudjuk a gyerekeket a nehéz időszakokon is átvezetni. Ez az én kisebbik lányom ott abban a hatalmas székben. Minden család életében vannak nehézségek. Van költözés, valakinek a halála, vagy akár egy kis aranyhörcsögnek a halála is megviselheti a gyereket. Vannak a családban anyagi gondok, amik miatt a szülők terheltebbek, nem bírnak annyit teljesíteni. Előfordulhat válás, jön a dackorszak, vagy jön a serdülőkor, amikor a gyerek teljes szabadságot akar, de még nincs hozzá meg a kellő érettsége. Tehát folyamatosan, rendszeresen jönnek az aktuális nehézségek az életbe. És az, ami ezen átvezet bennünket a nevelésben, az nem a több pénz, meg nem a babysitter, nem is feltétlenül a nagymama, ha bár nagyon sokat tud segíteni, hanem az, hogy megvan-e a bizalmas kapcsolat a gyerekkel. Úgyhogy mit szeretnél? Hogy a 10 éves gyereked nélküled próbáljon eligazodni a felnőtté válás útján? A kortársai, a tévé és az internet legyen a tanácsadója? Ez az átlag, tehát ha nem sok mindent teszünk, akkor ez lesz a normális a gyerekeink számára is. Vagy olyan kapcsolatot akarsz velük, hogy megkérdezik a véleményedet, és továbbra is hatással tudsz lenni rájuk. Ez nem utópia, ez is lehet a normális. Ilyen van, és ez normális. A bizalmas kapcsolat közegében lesz engedelmes a gyereked. Az elején kiszórtuk a büntetéssel való kondicionálást, mint az engedelmességre nevelést. Hát akkor mi az, ami van? Ez a pozitív oldala. Ha kezded elveszíteni a türelmedet, mert nem gyakorlati nevelési tippeket, hanem szemléletet és iránytűt adok, mert itt az folyik, most már mindjárt vége, és még mindig nem mentünk bele, nem is lesz 10 pontos tuti módszer, hanem szemlélet van és iránytű, akkor azt kell megértened, hogy a gyermeknevelés fő kérdése nem az, hogy mit csinálok. Sok jó ötletet lehet olvasni a Nőklapjában és más hasonló helyeken, hanem azt, hogy ki vagyok. Az a lényeg, hogy ki vagyok. A kicsi gyerekkel teljes bizalmat, a kicsi gyerek teljes bizalmat előlegez, és az elérhetőségeden, tehát hogy tudsz-e vele lenni, mint ahogy Jézus ott ment a poros szandájában a tanítványaival, és velük feküdt, velük kelt, velük ropogtatta a sült halat, tehát az elérhetőségeden múlik, meg a hitelességeden. Van egy csúnya szó, úgy hívják, hogy kongruencia, ami azt jelenti, hogy amit mondok, azzal összhangban van, amit csinálok, ahogy viselkedem, általában az életvitelem. Na most nektek itt beszélhetek, amit akarok, mert nem ismertek, nem tudjátok, hogy mit csinálok otthon, nem láttátok, hogy hogy nevelitek a gyerekeket. Akár az internetről is kimásolhattam volna ezt a dolgot, és jó lenne. De aki ismer, az nem fog tisztelni érte, nem fog eljönni egy ilyen helyre, nem fog megkérdezni ezekről a dolgokról, hogyha az életem nem támasztja alá, amit most mondok. És ez a tinédzser fiú is ezen a képen nem fogja az apukáját megkérdezni a fontos és lényeges dolgokról, hogyha egy gyenge alak a szemében az apukája, ha már leszerepelt. Ha tudja, hogy sok okos dolgot mond, de csak a szája jár, mert igazából olyan, amilyen. Tehát, ha ilyen nehézségek vannak, akkor ismét csak azt tudom mondani, hogy saját magunkat kezdjük el nevelni. Mert az önnevelés azt érül meg igazán. Hogyha én az az ember tudok lenni, az a hiteles ember, akit a gyerekem ismerhet közelről, aki előtt nem kell hordanom egy állarcot, nem kell magam megjátszanom, és tökéletesnek próbálni látszani, mert úgyse sikerül, hanem lehetek az, aki vagyok, és úgy ismerhet a gyerekem igazán, és élvezheti a társaságomat, meg én is élvezhetem az övét, és bulizhatunk is együtt, jó érezhetjük magunkat együtt, de nem változik a jellem, mert a jellem az megmarad, az ugyanaz, akkor lehetséges egy olyan bizalmas kapcsolat, amikor megtisztelhet a bizalmával, amikor úgy érzi, hogy méltó vagyok a bizalmamra, méltó vagyok a bizalmára, és kölcsönösen, amikor én is megbízhatok benne. Nem kell állandóan tiltásokat támasztanom, mert nem ismerem, hogy milyen, és nem tudom, hogy mire számíthatok, és mire nem. Fordítva is így van, tehát hogyha van egy tinédzserem, akit ismerek és bízom benne, akkor nagyjából ki tudom számítani, hogy mi történhet, ha ilyen vagy egy olyan helyre elmegy. Ha meg nem, akkor meg csak az van, hogy hadd menjek el, nem mehetsz el. Na jó, akkor legközelebb úgy megyek el, hogy nem szólok. És ez szokott lenni. A serdülő egy ponton végig gondolja és eldönti, hogy méltó vagy-e a bizalmára, vagy nem. Tehát a kicsi gyerek az imád mindenképpen, de a serdülő az rád néz és dönt. És vagy azt mondja, hogy igen, megyek utána, vagy azt mondja, hogy ebből elég volt, most már nagy vagyok, most már oda megyek, ahova akarok, akkor tudja, hogy mit csinálok, ha én akarom, hogy tudja, hogy mit csinálok. Úgyhogy amiből konfliktus van, azt megtartom magamnak, és azokra hallgatok, akik bizalmat élvezhetik a bizalmamat. A társak, az internet, a tévé, vagy adott esetben akár egy veszélyes vezéregyéniség is. Az engedelmesség az azt jelenti, hogy bizalom. Az engedelmesség fogalma a héber és a görög nyelvben is, a Biblia mindkét eredeti nyelvén arra épül, hogy akinek valaki engedelmeskedik, az előzőleg elnyerte a másik fél bizalmát. Tehát amikor a Biblia olyanokat mond, hogy ti gyermekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, akkor nem azt mondja, hogy ti szülők kényszerítsétek a gyerekeket arra, hogy engedelmeskedjenek, hanem a gyerekekre irányul az, hogy engedelmeskedjenek, és a szülő azt tudja tenni ezért, hogy a gyerek engedelmeskedjen, hogy bizalmat épít vele. Ez az, amit tehetünk a gyerekeink engedelmességéért, hogy bízzanak bennünk, és megmaradjon az a szoros kapcsolat. Mást csak nagyon rövid ideig, körülbelül 3 éves korig lehet engedelmes kis mint a gyereket nevelni, utána már nem, a dackorszak véget vet is felébreszt nagyon sok szülőt. Az engedelmesség természetes és önkéntes válasz a bizalomra. Fordítva is igaz, az engedetlenség a bizalmatlanságra adott természetes emberi válaszot. Látszik is ezen a szegény anyukán, hogy a tüdejét kiköpi, annyira igyekszik elrikácsolni, hogy mit szeretne, és kétségbe van esve. Valószínűleg őszintén szereti a gyerekét, de a gyereke már eldöntötte, hogy elfalazza magát, és valahogy megpróbálja kibírni, amíg tart ez a prédikáció, de igazából a füle meg a lelke be van csukva. Az engedetlenség a bizalmatlanságra adott természetes válasz. A tizenévesek lázadása egyebek mellett abból fakad, hogy képmutatást látnak a szüleikben. Mást hallanak tőlük, mint amit az életükben látnak, az előbb említett csúnya szó a kongruencia, vagy a hitelesség. A kisgyerek is nagyon érzékeny arra, hogy a szülei hitelesek legyenek, azt mondják, az legyen, az úgy éljenek, ahogy beszélnek, de a tizenéves fokozottan, sokkal-sokkal inkább. A tizenéves nem azért szokta mélységesen megvetni a szüleit, mert rájön, hogy nem tökéletesek a szülei, az nem zavar egy tizenévest, hogy tökéletlenek a szülei, hanem az zavarja, hogyha nem hiteles. Az zavarja, hogyha megpróbálja magát megjátszani, és másnak akar látszani, mint amilyen. Akkor jön a megvetés és az elfordulás. És akkor jön az, hogy direkt olyan dolgokat csinálok, amiről tudom, hogy a szüleim utálni fogják. A gyermek egészséges fejlődésével jár az a szükséglet, hogy saját személyüket idővel el tudják különíteni a szülőjétől. A határkijelölés. Eddig tartok én, és onnantól kezdődsz te. De nem szükségszerű, hogy a szülővel szemben jelöljék ki a határokat. A leválási folyamat nem szükségszerűen zajlik viharosan és egy ronda szakítással. Tehát a nagyszájú, szörnyű, kordába tartatatlan tinédzser az nem a normális. Az egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon sokszor előfordul, mert nagyon-nagyon-nagyon ritka a bizalmas gyerekszülő kapcsolat, ami nem szakad meg valahol a kisgyermekkorban, hanem végig kíséri az egész gyerekkort, és aztán a felnőtt korban is folytatódik. Ez a kulcs, ez a nagyon egyszerű dolog, ez az egyszerű dolog az oka ennek. Úgyhogy, ha megmarad a kapcsolat, lehetsz bármilyen tökéletlen is, követhetsz el nagyon sok hibát, nem lesz nagyon súlyos következménye. Erre az egy dologra figyelj oda, ha csak egy dologra tudsz odafigyelni, hogy a gyerekeddel bizalmas kapcsolatot építs, és legyen szeretet, legyen korlát. Most az idő rövidségére való tekintettel ebben nem fogunk nagyon sokat belemenni. Egy kicsit azt próbáltam volna boncolgatni, hogy adjunk egy kis teológiai alapot a dolognak, hogy mit jelent az, hogy bűnös a gyerek, hogy bűnös az ember. Mert amikor a nevelésről beszélünk, és annak alapján határozzuk el, hogy mit fogunk csinálni, hogy ki a gyerek, akkor az is fontos, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy bűnös az ember, és mit jelent az, hogy eredendően bűnös az ember, eredendően bűnös egy kisgyerek. Azért egy picit mégiscsak érinteni szeretném. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy a gyereknek a szíve az milyen gonosz, és a gonoszság forrása, stb. Tehát nyesegetni kell, meg farigcsálni kell keresztjén körökben. És amit az ilyen nagyon odafigyelő és nagyon szeretetteljes szülők el szoktak rontani, az pont a bizalmas kapcsolat emiatt. Van egy igevers a példabeszédek 22.15, amit nagyon előszeretettel szoktak idézgetni ezzel kapcsolatban. Úgy hangzik a magyar fordításban, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Erről el kell azt mondani, hogy ez egy hibás fordítás sajnos, de manapság már, mivel van internet, nem a különlegesen szakavatott embereknek a privilégiuma, hogy a hibás fordításnak utána nézzünk. Tehát én se vagyok teológus, de az interneten nagyon sok jó biblia programban, ahol utána lehet nézni, hogy eredetileg mi mit jelentett. Úgyhogy ma már akkor is megismerhetjük Isten igéjét, ha nem vagyunk teológusok, és nem tudunk héberül vagy görögül, mert ott vannak ezek a segítő eszközök. Eredetileg azt jelentette, azt jelenti ez az igevers, hogy a gyermek szívében megvan kötözve az ostobaság, és látszik is, hogy a fordítás hol botlott meg, mert az, hogy hozzátartozik, megvan kötözve benne. És ez azt jelenti, a héber felfogásban azt lehet tudni, hogy az ember, a gyerek, a bármicó környékén, tehát olyan 12-13 éves kora körül lesz felelős a saját tetteiért, abban a korban, amikor érvelni tud kezdeni. És ez az igevers arra utal, hogy a gyermekkor idején, tehát a kamaszkor előtt az ostobaság még megvan kötözve. De rögtön utána jön ez a következő, a fenyítő bot kiűzi belőle, és ez erről is nagyon sok gyereknevelési könyv szól, hogy milyen módon, és milyen hosszú, és milyen széles pálcikákkal kell veregetni a gyerekeket. A fenyítő botnak az eredeti szava, azt úgy hívják, hogy úgy hangzik héberül, hogy sébet, és az ószövetségi időkben ez a sébet a király hatalmi jelvénye volt, mint nálunk a királynak a jogar van a kezébe, náluk egy pásztorbot volt, ami aztán később ilyen aranyozottan ábrázolták, de ez a pásztorbot, ez a hatalmi jelkép volt. És a fenyítőbotnak a használata nem azt jelentette, hogy a gyerekeket bottal verték volna, hanem a tekintély szimbólumának a használata az értelmes érvelést jelentette, és még ez az értelmes érvelés sem a kisgyerekekre vonatkozott, hanem a fiatalokra. Tehát a fenyítésként fordított héber szó pontosan azt jelenti, hogy érveljünk együtt. Úgyhogy ez az igevers igazából azt jelenti, hogy ha Isten igazsága szerint érvelünk a serdülő gyerekeinkkel, ha igazságban neveljük őket, mint amire más helyen is utal a Biblia, akkor az Istenbe vetett bizalomra neveljük őket, és nem fogunk ostobákat nevelni. Mert a kicsi szívében még megvan kötözve az ostobaság, ha úgy neveljük, aztán jön az a pont, amit mondtam, hogy a tinédzser végig gondolja, hogy hallgat-e rád vagy nem, utána már nincs megkötözve, de ha úgy nevelted, akkor nagy valószínűséggel tovább tudsz vele érvelni, mivel megvan a kapcsolat, csak azzal tudok érvelni, aki szóba áll velem, úgyhogy ezért is fontos, hogy a kapcsolat megmaradjon, hogy szóba álljon velem, hallgasson rám, és akkor nem fogok ostobákat nevelni. Amint már említettük, és most elkezdjük mindjárt a befejezést, a bizalmas kapcsolat Jézus példája szerint ezekből a dolgokból áll, a modellezés, az utánzás és a tanítványság, mint ahogy a kiskacsák is követik a nagykacsát. Hogyha otthonról nem azt hoztad, amit tovább akarsz adni, akkor legyél te az, aki megállítja a stafétabotot. Csak azért, mert valaki feléd rohan a stafétabottal és feléd nyújtja, ez nem azt jelenti, hogy fognod kell és továbbadnod a következőnek, hanem lehetsz te az, aki megszakítja ezt, és lehetsz te az, aki valami mást ad tovább. Összefoglalásképpen, amiről szó volt, a korlátok hiánya is, és a büntetés is rongálja a kapcsolatot, mind a két szélsőség, szembeállítja a gyereket a szülővel. A gyereknek szüksége van rá, hogy bízhasson benned, és tisztelhessen. A hiteles szülőt, aki azt teszi, amit mond, önként és örömmel tiszteli a gyerek. Nem baj, ha nem tökéletes az a szülő. És végül a bizalomra adott önkéntes válasz az engedelmesség. A gyereknek szüksége van a szülővel való bizalmas kapcsolatra, hogy biztonságosan tudjon a kapcsolataiban kötődni, és a pszichológia ezt úgy hívja, hogy érzelmi intelligencia, és azért, hogy szóba álljon veled, hogy hallgasson rád, hogy tud tanítani, nevelni, fegyelmezni, és értékeket átadni neki. Milyennek látod tehát a gyereket? Ezzel kezdtük az elején. Vajon áldás a számodra, vagy teher? Milyen elvárásokat támasztasz vele szemben? Mit látsz meg rajta? Mit látsz ezen a kisfiún? Én azt látom rajta, hogy boldog kisfiú. Egyik testvéremnek a kisfia van ezen a képen. Egy nagyon boldog, nagyon jól, szabadon és engedelmességre nevelt kisfiú. De ha valaki szigorú tekintettel összeráncolt homlokkal nézni, akkor biztos találna rajta néhány dolgot, hogy hol kellene megigazítani a ruháját, és stb. Stb. Nem mindegy, hogy mit látunk, mit nézünk. Ajándéknak tekinted-e? És ha igen, akkor hogy bánsz az ajándékkal? És a másik kérdés pedig, ami ehhez kapcsolódik, hogy te mi vagy a gyereked életében? Áldás vagy-e, vagy teher vagy-e a gyereked életében? Ez is egy fontos kérdés, nem csak az, hogy gyerek az én életemben micsoda. Feltétel nélkül szereted-e és teljesen elfogadod-e őt, vagy feltételeket szabsz? A határozott korlátokkal véded őt, vagy nem véded, hanem hagyod, hogy szabadon legyen és bizonytalanul érezze magát. A neveléshez sok idő, fáradozás, lelki erő, kitartás, reménység és türelem kell, de az egyik legfontosabb munka mégiscsak a nevelés az örökké valóság szempontjából, mert embereket formálunk. És nem vagy egyedül. Van, akiben bízhatsz. Az 56. Zsoltárral szeretném befejezni, ami úgy hangzik, hogy ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem. Istenben bízom. Nem félek. Ember mit árthat nekem? A nevelésről, itt van egy webhely, a kapcsolatra épülő következetes nevelésről nagyon sok olvasni való van ott, elméleti is, és gyakorlati is. Úgyhogy, ha valakit tovább érdekelnek ezek a dolgok, akkor ott lehet böngészni. És mához egy hétre pedig ugyanebben az időben fogunk találkozni, és akkor pedig a gyakorlati oldalról fogunk többet beszélni. Hozzatok magatokkal még valakit. Ilyenkor lehet az apukákat is elküldeni, esetleg. A szeretettel való fegyelmezésről lesz szó. Úgyhogy szeretettel várlak benneteket. És köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen az előadást. Hamarosan el kell hagynunk a termet, mert mások jönnek ide. Azonban én szeretnék most a hallgatóságtól egy kis segítséget kérni. Mégpedig a következőt. Ugye azok a témák, amelyek itt most már több éve zajlani szoktak, következő körökben szoktak megjelenni, párkapcsolat, beleértve párválasztást, a házasságot egyaránt, aztán nevelés, énkép, önértékelés, erkölcs. Most a háttérben pedig az áll, hogy milyen környezetben élünk, mi jellemzi a mai magyar társadalmat. Én három jellemzőt írtam fel, fogyasztói értékrend, létbizonytalanságot gerjesztő környezet, gondolok környezetszennyezésre és egyéb tényezőkre, és a laza közerkölcs. Ezek közepette élünk. Na most mindezt figyelembe véve én két kérdést szeretnék föltenni, és azt kérem, hogy akár most, akár a következő alkalommal vegyétek a fáradtságot, és egy kis papírra írjatok választ. Az egyik kérdés így hangzik, hogy milyen témákat tartanál fontosnak, hogy itt elhangozzék. A másik kérdés pedig az, hogy kik adjanak elő. Én elkerülhetetlen vagyok. Tehát engem nem kell fölírni, de rajtam kívül más is volt itt már, például Kriszti, ma, meg elmúlt alkalommal Fűtő Robi volt néhányszor, Tolnai Lajos ugyan régebben, de ő is volt. Esetleg e körön kívül is lehetne embereket megemlíteni. Jó? Hát örülnék, hogyha ez történne. Kérdés doboz van ott hátul. Kérdést is lehet föltenni, sajnos ma már válaszolni alig, ha lehet, mert gondolom, hogy az ajtó előtt toporognak néhányan, de következő alkalommal szó lesz mindarról, amit itt most kivetítve látunk. Isten velünk, viszontlátásra!